Ezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Jó reggelt és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9 Jazzin, ez az idei első, így január 4-én, 4:09 előtt, 2 perccel folytatjuk Kántor Endrével.
És Gede Balázssal.
És 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra érkezett üzenetekkel, amiből szerintem megjött a mai díjnyertes. Nehéz lesz ezt überelni, ugyanis előző témánkhoz kapcsolódóan azt írja a hallgató, nem az otthoni munkavégzés egészséges aránya a 2-3 nap, hanem a munkavégzési jelző nélkül. Nagyon jól átlátja ezt a helyzetet.
Hát figyelj! Ez a Kurzarbeitnak egy 2021-es verziója is lehetne.
Ha, egészen biztosan. Na nézzünk akkor egy-két útinfót.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát találtam, hogy egyáltalán nem vidámat, kérlek szépen. Pest megyében a Taksony Kecskeméttel összekötő úton Taksony és Bugyi települések között a 7-es kilométernél két személyautó szemből ütközött össze. Az utat lezárták, a forgalmat visszafordítják, olyannyira elterítette ott az utat a baleset maradványai. Reméljük, hogy kisebb sérüléssel megúszták a benne résztvevők. És hát ugyanaz a megállapítás a bevezetőkről, ami egy órával előtte volt, hogy, vagy ezelőtt volt, hogy élénk a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, illetve az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól befelé.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, hát a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, az ASEAN szövetség kap most itt teret nálunk első sorban, vagy első körben. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszél róluk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, azért beszélünk róluk, tehát, mert ez egy ilyen felvezető beszélgetés lesz most. Tavaly ilyenkor Afrikát néztük végig, és az majdnem egy 4 hónapos program volt. Most Ázsiának vágunk neki, de ennek az az apropója, hogy a közelmúltban, egész konkrétan tavaly novemberben egy nagyon jelentős egyezmény jött létre Ázsiába. Ez november 15-én írták alá az ASEAN országok és még 5 más ország. Igazából Ausztrália, Kína, Japán, Új-Zéland és Dél-Korea, ami elég jelentős csapat. Ezt a fajta regionális, komprehenzív egy gazdasági partnership megállapodást, amelyel létrehozzák tulajdonképpen Ázsiának a legnagyobb ilyen hát, gazdasági együttműködő területét. Na most ez egy nagyon-nagyon nagy horderejű dolog. Ez, vámmentességről még itt nincs szó, de vámharmonizálásról már igen. És ez egy EU-USA szempontból nézve nagyon izgalmas kérdés. Tehát az ASEAN országokat fogjuk megnézni, G7-es országokat megnéztük, az Emerging 7 országot nem korábban néztük, de nem összefoglalóan, tehát karácsony előtt a G7-eseket néztük, de az egyértelműen látszik, hogy az ASEAN terület a következő időszakban meghatározó szerepet fog betölteni. Most, hogy kicsit lássuk, mi ez az ASEAN, ezért gondoltam azt, hogy a mai adásban egy kicsit úgy képbe helyezzük magunkat, és utána, ha belevágunk az egyes országokba, akkor már jobban fogjuk látni. Tehát ez egy 10 országból álló szövetség, amelyik majd az EU-hoz képest összehasonlítjuk, amelyik Bruneit, Kambodzsát, Indonéziát, Laosz, Maláziát, Myanmart, Fülöp-szigeteket, Szingapurt, Tájföldöt és Vietnámot tartalmazza. 1967-ben álltak össze, de ez nem egy ilyen nemzetek fölötti szervezet, mint az EU, hanem gyakorlatilag egy kormányközi megállapodásokon működő, leginkább kereskedelmi indítatású együttműködés. Tehát nagyon sok a különbség, de van azonosság is, tehát ez egy ilyen békés együttműködésé épült, ugyanúgy, mint az EU a második világháború utána, hogy elkezdődött az egész EU történet. Tehát sok a hasonlóság is. De a lényeges az, hogy nem úgy működnek, mint az EU, tehát nincsen parlamentjük, nincsen bizottságuk, hanem ők ezt országok közötti megállapodásukkal szabályozzák, ezek mindenképpen lassabbak, de ők gyakorlatilag ma már egy nagyon jelentős tényező, tehát azt lehet mondani, hogy az EU, és tehát ha most a világ GDP-t nézegetjük, akkor az élen, hogyha nem vásárlóparitáson nézzük, akkor az USA 21,4 trilliárddal, aztán 14,3 a Kína. Vásárlóparitáson már Kína megelőzte az USA-t, és az EU az csak 15,6, tehát a harmadik helyen vagyunk, Anglia nélkül már, viszont az Ázsián az még csak 3,1. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy az ázsiai országok közül mondják 2050-re, tehát a következő 30 évben a két legerősebb növekedést Vietnámra és a Fülöp-szigetekre, amelyek gyakorlatilag évi 5%-os átlagos növekedést, tehát 4,3%-os növekedést fog mutatni. Tehát azt lehet látni, hogy a világgazdasági térképe az súlypontilag az USA-ból és Európából nagyságrendileg át fog kerülni, vagy már átkerült Ázsiába, és többek közt ezért is beszélünk erről. Tehát mindenképpen egy olyan irányba mozdul ez a térség, ami nagyon fontos. Tehát 2050-re egyébként a világ top 10-es listája az úgymond nagyon jelentősen megváltozik. Az USA harmadik helyre szorul vissza, és úgy néz ki, hogy a top 10-be már 6 fejlődő, tehát mostani fejlődő ország lesz benn, miközben Japán a mostani gyakorlatilag 4. helyéről a 8-ra szorul vissza, Németország az 5-ről a 9-re, Anglia az mondjuk, hát azt nehéz megítélni, hogy Brexit után mi lesz velük, de ezek alapján, a prognózisok alapján a 10. helyre. Szóval mindenképpen azt lehet látni, hogy az ASEAN terület döntően egy kulcs területté fog válni. Ha emellé még beáll Kína, Japán, meg ahogy látjuk gyakorlatilag Dél-Korea, az már egy borzalmasan nagy erő. Tehát akkor már azt lehet mondani, a legnagyobb, tehát Kína egyébként is a legnagyobb. India nincsen ebbe a történetbe benne még jelen pillanatban, ők még megfigyelik ezt a történetet, de ha ők is belépnek, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog lesz. Ezek az országok, az ASEAN az nem méri úgy magát egyébként, mint tehát nehéz is statisztikába is úgy levenni őket, mert a legerősebb az gyakorlatilag ugye közülük tehát a Indonézia, amelyik ebből a 3,1 milliárd dollárból 1,1-et csinál, de az összes többi, aki jön utána, az is nagyon jelentős és viszonylag homogén. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lenne így egy ilyen beharangozó újévi adáskezdés. Ezekkel az országokkal fogunk foglalkozni a következő időben adójogi szempontból. Az ASEAN-nak nincsen saját adójoga, tehát nem olyan, mint az EU. De minden országnak speciális adórendszere van, de ha ezek az országok a vámrendszerüket összehangolják, akkor el lehet képzelni, és még melléjük ez az 5 ország odáll, akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen erős belső mozgást fog tudni generálni, és milyen erős előnyöket tudnak majd ők ezen keresztül kiaknázni. Tehát az EU-nak és az USA-nak is föl kell kötni a gatyáját, hogyha ezekkel az országokkal versenyképesen akar termelni. Én ennyit gondoltam már, hogy röviden összefoglalni, tehát egy ilyen évindító adásként, és aztán utána belemélyedünk a többiekbe, de a következő hetekben ASEAN lesz, csak szerintem nagyon fontos azt a hallgatóknak is tudni, hogy ASEAN az nem EU, de ettől függetlenül egy nagyon jelentős ázsiai szövetség, és hát ezeknek az országaival fogunk tovább menni.
Oké, Zoli, nagyon köszönjük, és hát egy egészségben, sikerekben, gazdag új évvel bocsátunk.
Így van, köszönöm, és nektek is a hallgatóknak.
Szia!
Köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere promózta gyakorlatilag a következő Adóvilág epizódokat.
adóztatási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, az ASEAN szövetségről beszélgetünk, ugye a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéről, és így a második körben feltárcsáztuk Dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértőt. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát az olyan egy nagyon attraktív társaságról, illusztris társaságról számolt be nekünk, amikor felvázolta, hogy kik is ők, mire szövetkeznek, és egy nagyon komoly potenciális erőközpont létrejötte, vagy erősödése, mert a létrejötte az korábbra tehető, tehát már a szövetség azért egy ideje működik, de nagyon szépen jönnek fel.
Így van, tehát ez egy jól működő gazdasági szövetség, ami ráadásul mondhatjuk úgy is, hogy növekedési szakaszban van geopolitikai értelemben is. Ez azt jelenti, hogy az ASEAN országok kifejezetten azt mérleglik, hogy hogyan lehet a kínai növekedést a számukra termővé fordítani, anélkül, hogy teljesen kiszolgáltatnák magukat Kínának. Ugye részben ennek is volt köszönhető az Zoli által is emlegetett új megegyezés, ez az RCEP, hogy hogyan lehet olyan Kínát bevonni, hogy az ASEAN-nak is léteznek különböző plusz 3, plusz 6-os formációi, ezekben is van, amelyekben Kína benne van. Tehát ilyen szempontból az elmúlt 10 év nekik arról szólt, Hu elnöksége óta, hogy hogyan próbálják meg az egyút egyevezettől kezdve a helyi, akár tényleg határproblémákkal járó konfliktusokig kezelni a kínai jelenlétet. Ugye ez korábban is, tehát az alapításkor, mint a kommunista terjeszkedést, a vietnámi háború alatt gurdú problémákat hozó gazdasági kihívásokat leküldendő csinálták meg a szövetséget, tehát ez benne van ennek a természetében, és azt látni, hogy ez most nagyon-nagyon megosztja a tagországokat, tehát egészen máshogy viszonyulnak hozzá az ASEAN tagok, és hát bizony azért ez nem egy olyan egyértelmű, hogy itt az Egyesült Államok elsőbsége, vagy hogy úgy van olyan preferenciája ezekben a fővárosokban nagyon is meglenne. Sőt, tulajdonképpen azt látni, hogy ha megkérdezték, ez most egy friss, hát most már tavalyi felmérés, de ezeknek az országoknak az 52%-a, tehát a lakosság 52%-a azt mondja, hogy egyébként Kínát látja kifejezetten a befolyásos helyi regionális meghatározó országnak, és csupán 26% az Egyesült Államokat. És ez főleg a fiatal generációt, tehát a 26 év alattieknek több mint 85%-át kifejezetten aggasztja. Na most ilyen adatsorból találhatnánk rengeteget. Tehát amikor azt látni, hogy Kínát látják, igen, hogy jön föl, és a lakosság egy része ezen aggódik, egy más része pedig tiszteli az erőt. Tehát körülbelül ilyen típusú válaszokat lehet kapni ezekből. Ahonnan ugye minden statisztika azért hajlítható, de ahonnan látható, hogy hát no, azért ahonnan az is látható, hogy tényleg ez a bizonyos puha hatalom, soft power, ez még nem megy Kínának. Ez mondjuk egy olyan összehasonlítás, hogy még mindig, tehát most 2019-ről beszélünk, a fiataloknak 29%-a menne az USA-ba tanulni, és mindössze 3%-a menne Kínába tanulni. Tehát ilyen számokat lehet még találni, vagy ami nagyon érdekes utazás szempontjából, szintén 2% akar a helyieknek Kínában kirándulni, míg mondjuk, mit gondoltuk, melyik ország vezeti a listát, hova akarnak menni a South East Asian országok lakói?
Hát Tájföldre.
Nem Tájföldre, Japánba. De engem is nagyon meglepett ez a történet, 26%-kal Japán vezeti ezt a listát. És ugye egy picit ez látszik geopolitikai értelemben is, hogyha kibővítjük a válaszadási lehetőségeket az USA és Kína mellé, akkor Japán és az Európai Unió lesz a két legnépszerűbb további partner, akiknek örülnének, hogyha jobban jelen lennének a régióban. Ugye ez nagyon sok mindent jelent egyben, tehát nyilván a 4 év Trumpot itt nem tudjuk előképp hangsúlyozni, aláhúzni, bekarikázni, tehát ez itt sajnos egy nem is egyértelműen visszafordítható károkozást indított el. A bizalom megtörése az gyors, annak visszaépítése lassú. Az, hogy az Unióra és Japánra számítanak, meg azt is jelenti, hogy ezeket már nem tekintik amerikai szatelitnek, ami főleg Japán esetében azért egy nagyon-nagyon fontos megjegyzés. Tehát az, hogy akár önállóként, önálló szereplőként is szívesen visszalátnák regionális ellensúlyként. Úgyhogy egy ilyen szépen lassan vissza-vissza kúszó regionális szereplőket is fel lehet szerezni ebben a mérkőzésben, és hát ez lesz az, ami igazán izgalmasá teszi, mert hogy a japánok azért erre, ahogy azt beszélgettük is róluk még nem olyan régen, valószínűleg hajlandók is, hogy egyre többet áldozzanak az idézőjelben védelmi erőkre. Úgyhogy ez így egy nagyon dinamikus, egyensúlyba létező gazdasági szövetség, ami próbálkozik a mindenféle irányban való nyitásra, tehát Ausztráliával ugyanúgy van dialógus, mint most ugye ez az új egyesség Kínával, és közben itt van ez a bizonyos quad, amiről talán már korábban említettünk pár szót, ez az Ausztrália, India, Japán és az USA, ugye ez meg a kifejezetten katonai vonal. És tehát ez is elég furcsa, mert hogy mondjuk itt a Fülöp-szigetek, Myanmar és Vietnám az ASEAN országok közül, akik kifejezetten lelkesek ebben az ügyben, és azt mondják, hogy akár ők is részt vennének ebben, míg más országok szerint pedig ez negatívan befolyásolta az ő biztonságukat. Tehát ebből is látszik, hogy itt most a Biden elnökségnek is egy nagyon-nagyon szép kihívása van, hogy partnereket hogyan tart meg, hogyan csalogat vissza, és hogy az a lépés előny, tehát az, hogy most egy ASEAN-ról beszélgetünk, és nem a kínai beruházási banknak a szövetségeseiről, és nem egy kínai övezetről, tehát hiába van itt az az egy út, az az út is ugye érezzük, az nem egy szövetség. Tehát ebből láthatóan van még stratégiai lépés előnye itt a nyugati euróatlanti partnereknek, de ezt most kell még bizony apró pénzre váltani.
Hát jó, ez izgalmas lesz, akkor ez lesz a következő pár adóvilágrovat témája, illetve a térségből fogunk mazsolázni és beszélgetni. Közben azon gondolkodtam, persze ez kicsit ilyen off-topic, hogyha ilyen alacsony az aránya a térségben, vagy a megítélése a fiatalok körében a kínai felsőoktatás felé igyekvők száma ilyen kicsi, akkor a hozzánk települő kínai egyetem az, hogy is jött össze, vagy hogy jött ki. De hát ez nyilván egy másik epizód lesz, vagy egy másik téma ezen rágódni és ezen tűnődni.
Magas labdán dobtál föl, de ezt most ne kezdjük el pattogtatni.
Hadd lebegjen még egy kicsit. Okay. Botton, nagyon köszönjük, és folytatjuk majd ezekkel a részekkel.
Köszönöm szépen.
Szervusz. Feledi Botton külpolitikai szakértővel is beszélgettünk az ázsiai országokról. Most ismét rövid hírek, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban